Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr áldását kívánom, hogy részesüljünk az Úrnak áldásában mindannyian. Szeretném, hogyha egy kérdésre válaszolnánk ezen délelőtti órában. A kérdés, amely így hangzik, hogyan fog megtörténni életünkben az újjászületés? Milyen formán fog megtörténni, és hogyan fog megtörténni? Ha érdekel és szeretnétek tudni, hogy hogyan is, akkor legyetek figyelmesek Isten igéjére, mert én csak egy eszköz vagyok, aki Isten igéjét közvetítem és továbbítom mindannyiunk részére. És erre a kérdésre mindannyian személyesen is tudunk válaszolni, de nem a mi erőnk, nem a mi képességeink szerint, hanem egyedül az Úr Jézusnak szent lelke és ereje által. Tudjátok azt, hogy az Úr Jézus idejében voltak olyan személyek, akik, ha bár távolról is, de tisztelték, szerették, és amikor csak lehetőség volt, akkor igyekeztek, hogy vele elbeszélgessenek, vele társalogjanak. A zsidó vezetőség között volt egy személy, akiről olvashatunk a János evangéliumának 3. fejezetében, aki nem mert nappal, hogy vele találkozzon és vele elbeszélgessen, hanem amint tudjátok, és gondolom már is tudjátok, hogy kiről szeretnék említést tenni, aki éjjel ment az Úr Jézushoz. És sikerült is neki vele találkozni, és olyan dolgokról beszélt az Úr Jézus neki, ami meglepő volt az ő részére. És szeretném azt is megemlíteni, hogy tulajdonképpen ennek az embernek a neve, amellyel rendelkezett, mi a jelentősége. A Nikodémus névnek, mert úgy hívták, jelentése a népek hőse, győzelme. Ez a magyarázata Nikodémus névnek. Gazdag farizeus, aki nemzeti tanács tagja és főpap tanácsossa. Ez a személy jött el az Úr Jézushoz, aki kíváncsi volt, hogy vele elbeszélgessen. Hadd olvassuk el a János evangéliumának 3. fejezetének 1. versétől a 3. versig egyelőre. Ezeket olvassuk el, és legyünk figyelmesek, hogy milyen beszélgetés kezdődik a Nikodémus és az Úr Jézus között. Valapedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondanéki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti el jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus és mondanéki, bizony, bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Már is előnkbe táródott és nyitott a Bibliának a szava, amely megmutassa és bebizonyítsa azt, hogy hogyan is ment a beszélgetés Jézus és a Nikodémus között. Nikodémus kérdez, és az Úr Jézus válaszol. És a kétszeri bizony mondom néked, valami különlegest jelenthetett abban az időben, és lehet, hogy most is, amikor megvan erősítve az, amikor az Úr Jézus szavai úgy hangzanak, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Meg tudjuk érteni azt ott tulajdonképpen, hogy mit is jelent az, amikor valaki egy olyan határozott szavakat használ, hogy annak úgy kell lenni, és annak úgy fog, és az úgy fog történni, mert azt mondja az íge, hogyha valaki nem születik újonnan, nem láthatja az Isten országát. Lehet, hogy gondolkozóba ejt bennünket, és feltesszük önmagunkban a kérdést. De hát hogy lehet ez? Miképpen történhetik meg? A Nikodémus szíve egész melegével várja a Mesiás országának felállítását. A názárettit tetteiből, ráismerve a proféciák mesiássára, s amíg az olajfák hegyén időzik éjjel, akkor jő Jézushoz a Nikodémus. Amikor ő meg volt győződve, vallomást tesz a harmadik versben, ez jöve Jézushoz éjjel, és mondané ki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha Isten van vele. Isten országának a kegyelem országáról szólva mondja neki Jézus: bizony, bizony mondom néked, az újjászületés fontosságát kétszeres bizonnyal hangsúlyozza Nikodémus részére. Legyen egyszerű magvető, vagy pásztorember, legyen törvénytudó, vagy vámszedő, halász, vagy a templom főpapja, ha újjá nem születik, nem mehet be az Isten országában. Amire a világ ma is reménykedve vár, új föld és új égre gondolva. De azt tudnunk kell, hogy ahogy az ígét olvastuk, hogy hogyan lehet bejutni Isten országában? Ha új embereké válunk, ha újjá születünk, ha engedjük Isten ígéje és Istennek szent lelke újjá szüljön bennünket, mert Jézus megígérte ezt, ő meg is fogja tenni. Mi várjuk eztet? Gondolunk-e arra, hogy ez a művelet a mi életünkben végbe kell, hogy menjen? Hadd olvassuk el a Péter apostolnak levelének második leveléből a harmadik fejezetnek 13. versét. Péter apostol második levele, harmadik fejezet, 13. versét. Péter apostol így fejezi ki az új égről és az új földről való feljegyzését. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Az élet át kell formálódjon, az élet át kell alakuljon. Az újjászületés formájában, mert ez egy fontos. Visszatérve János evangéliumának harmadik fejezetéből, ugyancsak a 6 és 7 versét szeretném, hogy olvassuk. A János evangélium a harmadik fejezetének 6 és 7. versét olvasom. Figyeljük meg, hogy mit is akar itten a következőkben magyarázni az Úr Jézus, hogy hogyan is tud végbe menni, és hogyan ment végbe Nikodémusnak életében, és ugyanakkor hogyan mehet végbe életünkben is az újjászületés. A 6 és 7 versét olvasva: ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. Nikodémusnak egy különleges dolgot hall, amikor azt mondja az Úr Jézus neki, hogy szükség mi? Az újjászületés. Mert ha a testtől született, test az, s ami a lélektől született, lélek az. Ez kell, hogy végbe menjen. És azt mondja az Úr Jézus biztosítva: ne csodáld, hogy ezt mondom néked, szükség néktek újonnan születnetek. A következőkben a test és a vér nem örökölheti az Isten országát. A test gondolata így lehet megmagyarázni azt az ígét, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ami testtől született, test az, és ami a lélektől, lélek az. mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen. Ha az ember az ember saját gondolatait, saját életét éli az ő elgondolása szerint, az ellenségeskedést hoz az ember életében. Még hozzá szeretném olvasni a következőkben a Róma 8 rész 7 versét. Legyünk figyelmesek arra, hogy mit is akar mondani itten a Róma beliekhez írott levelében Pál apostol a 8. fejezetének 7 versében. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Mi nem tud engedelmeskedni Isten törvényének, hogy olvastuk? Mert a test gondolatai ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. De ha tovább megyünk, és Istennek ígéjét kutatjuk, megláthassuk azt, hogy tulajdonképpen milyen dolgok jönnek létre az ember életében. Valahogy úgy gondolom, hogy ezen Biblia vers szinte a múlt szombaton is megemlítettem, és éppen azért nem szeretném, hogy valaki úgy vegye, hogy ez egy éppen valakire, vagy valamilyen formán valakire gondolok, vagy rá célzok. Egyáltalán nem, hanem szeretném, hogy megértsük azt, hogy milyenek a testnek cselekedetei, milyenek a testnek gondolatai, és mit hoz létre az embernek, az emberben a test cselekedetei. A Galata 5 rész 16 és 17. 16-tól a 21. terjedő versében itten be van mutatva azt, az is tulajdonképpen, hogy mit hoz létre, hogyha az ember engedelmeskedik az ő testének, az ő gondolatainak, és milyen bűnöket és milyen hibákat hozhat létre az ember, hogyha azokat követi. A 16 verstől mondom pedig, lélek szerint járjatok. Ez egy tanács a mi részünkre. Igyekezzünk lélek szerint járni. És a testnek kívánságait véghez ne vigyétek. Ez a 16 vers. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjék, amiket akartok. Ne azokat cselekedjétek, amit akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. És itt fel van sorolva, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképp már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökössei nem lesznek. A mennyben menetel előtt dicső testet kapunk. Tudjuk ezt, még azt is gondolom, hogy tudjátok, hogy hol van leírva, hogy milyen művelet fog végbe menni, hogy akik örökségű nyerik az örök életet, hogy hogyan tudnak Isten országának részesei lenni. A Korintus első levelének Pál apostolnak a 47-től az 52. versét olvassuk. 1. Korintus 15, 47-től 52-ig. Az első ember földi vala, földi, a második ember az Úr mennyből való. Amilyen ama földi, olyanok, amilyenek a földi, amilyen ama földi, olyanok a földiek is. És amilyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amiképpen hordtuk a földinek ábrázatját, hordozni fogjuk a mennyeinek ábrázatját is. Az élet átformálódása a Szentlélek által. Erről sokkal többet kellene, hogy beszéljünk, sokkal többször kellene az íge erről szóljon, a Szentlélek általi munkáról, a Szentlélek jelenlétéről a gyülekezetben, a testvéri közösségben, és amely talán úgy látszik, hogy a megnyilvánulások szerint sokszor hiányosnak látjuk, és úgy látjuk, hogy a Szentlélek jelenléte nincs kellőképpen jelen a mi életünkben. A II. Korintusbeliekhez írott levelében Pál apostol a 3. fejezet 18. versében van megemlítve a 2. levél 3. fejezetének 18 verse, amely így hangzik: mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogy fog végbe menni az újjászületés és a Szentléleknek ajándéka? Milyen munkát fog elvégezni életünkben? Az élet átformálódása a Szentlélek által történik. Csak a Szentlélek hatalmas erejével lehet Sátán uralmát megfékezni. Azért esünk sokszor tévedésben, azért történik meg velünk az, amikor hibát követünk el, hogy nem vagyunk eléggé felerősödve Istennek szent lelkével, és nem tudunk győzni a Szentlélek ereje nélkül. És Sátán uralmát nem tudjuk legyőzni. Miért? Mert a Szentlélek hiányzik a mi életünkből. A Szentlélek az, aki meggyőz bűnös voltunkról, aki tudomásul adja, hogy bűnösök vagyunk. Ez történt a pünkös nap előtti időben a tanítványok körében. És a mi beleegyezésünkkel kiűzi a bűnt életünkből, ha jelen van Istennek szent lelke. A szív szentségének hiánya veszélyezteti azokat, akik az utolsó napokban élnek vagy élünk. Mi veszélyezteti? A szív szentségének, a Szentlélek jelenlétének hiánya veszélyezteti az utolsó napokban élő hívőknek életét. Hadd beszéljünk egy kicsit, hogy mit hoz létre Istennek szent lelke. Amint a kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érhessük el azt, hogy Istennek szent lelke újjá teremtse életünket, és újjá legyen teremtve, hogy azon dolgokban legyünk foglalatosak, ami Isten akaratával megegyezőek. A lélek gyümölcse nélkül a szolgálat munkája semmi. Ha Istennek szent lelke nincs jelen életünkben, a mi munkánknak nincs eredménye. A Korintusbeliekhez írott levél első levelének, Pál apostolnak a leveléből, a 13. fejezetéből szeretnék olvasni az első 3 verset. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyaná lettem, mint a zengő, érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Ezen Biblia verseknek magyarázását már többször hallottuk a lelkészünktől. És próbálta és próbálja megmagyarázni az íge azt, hogy hogyan is lehet élni szeretetben Isten szent lelke jelenléte által. Az újjászületésnek elérése céljából egy pár dolgot kell, hogy tulajdonképpen engedjük, hogy Isten elvégezze a mi életünkben. Levetkőzés, mosakodás, felöltözés. Elsősorban le kell vetkezzük, ahogy olvastuk az ígét, azon dolgokat, amelyek akadályok lehetnek, hogy fel tudjunk készülni Istennek, szent lelkének elnyerésére. A tisztulás, amit mohatunk, hogy a keresztség és a felöltözés Istennek fegyverzeteit, amelyek szükségesek a mindennapi életben, hogy fel legyünk fegyverkezve, hogy megállhassunk a sátánnak minden kísértésével szemben. De miután megtörténik ez, miután átadjuk magunkat Istennek, mindazt fel kell adnunk, ami elválaszt tőle, vagy ami elválasztott mind eddig. Tényleges megszentelődésnek akkor kezdődik a megszentelődés a mi életünkben, amikor többé már nem engedünk a bűnnek. Amikor már nem engedjük, hogy a bűn uraljon bennünket, és valamit meg kell teremjünk. Azt mondja tovább az íge, ha megteremjük a lélek gyümölcsét, elnyerjük a lélek ajándékát. Elsősorban teremni kell, és megajándékozásképpen a lélek gyümölcsét kapjuk. Az első önmagunk, a másik viszont mások üdvösségét szolgálni. Elsősorban önmagunkat kell Isten elé hozni, önmagunkat kell engedjük, hogy felkészítsen bennünket az ő szent lelkének jelenlétére, és azután gondoljunk azokra is, akik embertársaink, akik környezetünkben élnek, hogy ők is tudják mindazt, amit szükség, hogy tudjanak. Figyeljük meg a hozzánk intézett felhívást. A Zakariás próféta 10. fejezetének első versében azt olvassuk, Zakariás a kis próféták közül az egyik, Zakariás 10:1. És figyeljük meg, hogy hogyan is kezdjük el aztot, hogy megkaphassuk Istennek szent lelkét. A 10 rész első versét olvasva így hangzik. Kérjetek esőt az Úrtól a késő eső idején. Az Úr villámlást szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezején. Egy kicsit szeretném elemezni, hogy tulajdonképpen mit jelent az, amit tudunk, ami hitünknek kezdetén Isten megajándékozott a korai esővel. A korai eső mit hoz létre életünkben? A feljegyzések szerint a korai eső segít a hit általi megigazulásra, a késői eső a megszentelődésben bevégzi azt a munkát, amit elvégzett a korai eső. Nem tudom, mennyire ismerjük és mennyire tudjuk, mennyire éreztük hatását annak, hogy Isten megajándékozott bennünket a korai esővel. Nemigen van olyan hívő, aki elfogadta Jézus Krisztusnak hitét, tanításait, hogy ne lett volna része, vagy ne kapott volna a korai esőből. A korai eső mit hoz létre? A korai eső segít a hit általi megigazulásra. a késő eső a megszentelődésben. A korai eső erejét, eső ereje segít megszerezni a jógot a mennyhez. A korai esővel, amelyen rendelkezünk, ez az a segítség, amely segít bennünket, hogy meg tudjuk szerezni az ő jelenléte által a jógot a mennyhez. A késő eső alkalmassá tesz a mennyei életre. Azaz az aratás idejére, amikor a búza megérik, akkor következik az aratás. Mit mond az Úr Jézus, hogy mit tegyenek a búzával? A búzát azt mondja, gyűjtsétek a csűrömben. A konkolyt pedig hová jut? A tűzre, elégetésre. És figyeljétek meg egy másik kijelentést. Sátán semmitől sem fél annyira, mint attól, hogy az akadályok eltávolítását Isten népe felkészüljön a Szentlélek kiáradására. Amikor lássa Sátán azt, hogy Isten népe készül, hogy eltávolítson olyan dolgokat életéből az Istennek szent lelke ereje által, ez a legnagyobban sérti őtet. Mert tudja azt, hogy ha Istennek szent lelkével rendelkezünk, és kihasználjuk az ő erejét, az ő szent lelkének kiáradása véghez viszi azt a munkát, amely szükséges az örök élet elnyerésére. De figyeljük meg, hogy mit hoz létre a Szentlélek legfontosabb feladata. A Sámuel prófétának első könyvéből szeretném olvasni. Itt valakiről ír, akinek Istennek szent lelke változást hozott életében. Sámuel első könyvének 10. fejezetének 6. versét olvasom. Akkor az Úrnak lelke reját fog szállani, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberé leszesz. Mit hoz létre Istennek szent lelke életünkben? Hogy más emberekké legyünk. Hogy olyanok legyünk, akik Isten szemében értékesek. Akiket kész Isten megajándékozni az örök élettel. Az emberek látták Józsefről, Saulról, Dánielről, hogy a Szentlélek birtokában vannak. És az ők életük által belet mutatva az, hogy Istennek szent lelke jelen van az ők életükben. Saul is megkapta a szent lélek vezetését. Erről ír itt, amit olvastam. A 10:6 versét hadd említsem újból. Akkor az Úrnak lelke reját fog szállani, és velük együtt profétálni fogsz, és más emberé leszesz. Isten szent lelkét adta, tolmácsul és vezetőül mindannyiunk részére. Ha alázatos szívvel az isteni bölcsessége által vezettetve engedte volna magát, akkor Saulról van szó itten, akkor tisztességgel és eredménnyel tölthette volna be a számára kijelölt útat, sorsot, méltóságot. Mert az isteni hatalom ezt mivelte volna, hogy adottságának gyarapodása mellett rossz hajlamú szokások kimaradtak volna életéből mindörökké. És mindinkább megfogyatkoztak volna azon dolgok életében, amelyek létrejöttek. Aminek nem kellett volna életében végbe menjen, mert Isten azt jelentette ki, hogy nem csak egy rövid időre hívta el őtet királlyá, hanem elhívta hosszabb időre. De az engedetlenség folytán eljutott arra a pontra, amikor Isten elvetette önmagától. Szeretnénk mi is Isten lelkével rendelkezni? Szeretnénk azt, hogy más emberek legyünk? Vagy talán úgy gondoljuk, hogy most még meg vagyunk elégedve magunkkal. A megelégedés nem hoz jót életünkbe, ha megmaradunk amellett, hogy nekünk így jól van, nekünk elég ez, ami van, és nem akarunk többet. De Istennek lelke sokkal többet szeretne adni, sokkal több erővel szeretne felruházni, hogy fel tudjunk készülni arra a napra, amikor el fog jönni. Ezt egyébként Isten mindenkin kész megtenni, amit kész volt megtenni, úgy Saul életében, mint azok életében, akiket megemlítettem az előbb. Aki magát neki szenteli, aki magát neki átadja, csak úgy tudja létrehozni és elvégezni ezt a munkát, és csak úgy tud megajándékozni, hogyha mit teszünk. Ha megüresítsük szívünket, lelkünket a bűntől, a szenttől, ami akadály lehet életünkben és szívünkben a Szentlélek jelenlétével. Mert ahol az Úr lelke ott, mi van? Szabadság van. Ha Istennek szent lelke jelen van, szabadok vagyunk. Mitől? Szabadok vagyunk a bűntől. Ha az igazságot, a másik íge azt mondja, az igazságot megismered, szabadá tesz bennünket. Jézus az ő életében nem, az Jézusnak az ő életében nem volt helye az önszeretetnek. Ez egy olyan kifejezés, amit valahonnan lejegyeztem. Jézusnak az ő életében nem volt helye az önszeretetnek. Mit mutatott be, és milyen életet élt? Teljesen önmagát átadta az atyának, és az atya befolyására engedelmeskedve azt tette, ami az atyának akarata volt. Egy rövid szavalatot is el szeretnék mondani. És próbáljuk magunkévá tenni ezt a szavalatnak meghívott szavait. Add ide a kezed, hogy fogjam. El ne engedd sohase már, testvér, olyan jó együtt lenni, pihenni az Úr lábainál. Olyan jó a szeretet íze, a szívből szívbe szállt üzenet, tudni egymás fájdalmáról, s ha kell, együtt sírni vele. Együtt örülni, lánggal égni, vinni szerte a szent tüzet. De ha nem több, mint Szent János bogár, az enyém és a tiéd, a kettő együtt több ragyogás, nagyobb a fény, a ráhatás a világra, a sötétre. Adjunk hálát együtt érte. Mert nagy kegyelem embernek lenni, áldja meg az Isten szívünket szeretni, áldja meg az Isten minden lépésünket, a kézfogásunkat, a magvetésünket, az ígét a szánkban, hogy igazá váljon. Minden alvó szívet ébresszen fel, rázzon fel. Minden vágyakozó Istenhez, vagy Istenre találjon. Készek vagyunk kezünket odaadni neki? Ezt ígérte, hogy ilyen vezetésbe fog részünk lenni. Ha kevés a fény, ha ha kevés az erőt, tegyük össze, mint testvérek vagy testvérnők, és a mi erőnk által igyekezzünk az ő vezetése által azt tenni, ami kedves az ő szeme előtt. Segítsen az Úr, hogy ezen délelőtti órában megértettük volna azt, hogy miképpen jöhet létre az újjászületés életünkben, ki járulhat hozzá, és kivégezhet el azt a munkát, amelyre elhívott bennünket. Ő megígérte. Meddig ígérte, hogy velünk lesz? Mit mond az egyik ígében? Minden napon a világ végezetéig. Segítsen az Úr, hogy elérve azt a célt, amelyre elhívott bennünket, és az ő veleléte által erősítsen meg bennünket az ő szent lelke jelenléte által, hogy készen legyünk az ő jövetelére, az ő kegyelméből. Amen.